Kezdünk egy új üzenetsorozatot, és ahogy láttátok, az a címe, hogy forradalmi, micsoda? Változás. És a célja ennek az új üzenetsorozatnak, hogy növelje a hitünket. Hogy Isten növelje a hitünket. Növelje a hitünket ő benne, a bizalmunkat ő benne. Hogyan? Nyújtás által, mint a rétes tésztát. Mert ugye az elmúlt hónapokban, szinte szeptembertől kezdve egy csomó üzenetben beszéltünk erről, hogy a hitünk és a bizalmunk nem a Bahamákon, vagy a Bali-szigeteken, az azurkék tengerpartján sütkérezve növekszik, hanem pont azokban a helyzetekben, élethelyzetekben, ahol egy kicsit meg vagyunk, vagy nagyon meg vagyunk feszítve, vagy túl vagyunk vive a korlátainkon, akár fájdalmas helyzeteken keresztül, de ezek azok a helyzetek, amikor rádöbbenünk arra, hogy mi már kevesek vagyunk, és ő rá van szükségünk, és akkor kiáltunk ő hozzá. Oké, tehát nyújtás által, de Istennek való engedelmesség által is növekszik a hitünk ő benne. Amikor Isten szól, mert megtanulom meghallani az ő hangját, először is a Biblián keresztül, aztán belül a Szent Szellemen keresztül, és amikor ő szól, akkor én megteszem azt, amit mond. Oké, és így is növekszik a bizalmunk, a gyakorlati módokon keresztül. És természetesen ebben az új sorozatban lesz kihívás. Lesz kihívás is. És a végén, majd a sorozat végén megérkezünk a karácsonyi istentiszteletünk, az a 20-a, és ezt tervezzük, mindegy, hogy most lesz-e bezárás, kizárás, tilalom, vagy bármi, tervezzük, hogy lesz, aztán, hogyha nem lehet összegyűlni, akkor nem fogunk összegyűlni, de elvileg egy hónapra szól ez a zárás, tehát mi úgy tervezünk, hogy karácsonyi istentiszteletünk lesz, és szeretnénk vendégeket is hozni. Ja, úgyhogy, de előtte egy héttel, 13-a, hát ez közel van még a 30 napos lezáráshoz, de ahogy az elmúlt években csináltuk, az, hogy ismét idén is hitben, ugye a karácsonyi nagy forgatagban szeretnénk egy évvégi felajánlást tenni. Anyagi felajánlást, pénz felajánlást. Tehát azon túl, hogy amit hozunk minden hónapban, és hűségesen teszünk be, ezen felül minden év végén csinálunk egy extra felajánlást, és ezt szeretnénk idén is megtenni, mert egyez azt látjuk, hogy tényleg Isten mit végez bennünk ezen keresztül, akik ebben benne vagyunk, és csináljuk, és részt veszünk benne. És miért csináljuk? Hát a misszióért, a missziónkért, a küldetésünkért itt a városban, a rászorulók felé, az ételosztás szolgálatra, a járműnek a költségeire, ami egy elég nagy összeget tesz ki egy évre, benzinnel, meg szerelésekkel, meg biztosítással, meg mindennel együtt, amit kell ezeket fizetni. Úgyhogy tehát a tavaszi tervekre, amikről beszéltünk a fórumon, hogy alfákat csinálunk nagyon sok embernek, akiket meghívunk majd. Tehát, úgyhogy menjünk, ezt szeretném mondani nektek, hogy menjünk oda Isten elé a következő hetekben. Tényleg menjünk oda ő elé, és kérdezzük meg, hogy mi a részünk ezekben a szolgálatokban. És mi lehet a részünk ebben az évvégi felajánlásban. Oké? És természetesen, tehát az anyagiakban is, tehát nem csak a szolgálatban, hanem az anyagiakban is, hogy mi a részünk. Kérdezzük meg Istentől, hogy ő mire gondol. Hogy ő mire gondol. Természetesen nyilván az alapján, amilyen mértékben Isten ad forrásokat, az alapján tudunk mi is adni. Tehát többet nem tudunk adni, mint amit Isten ad. Tehát, ja, úgyhogy, és csak meg akarlak nyugtatni benneteket, természetesen nincs a gyülekezet anyagi nehézségben, tehát nem ezért történik, és sosem ezért csináltunk ilyet. Mert hogy hajaj, kiürült a kassa, és akkor kell valami. Nem, mert köszönhető a gyülekezetben lévő hűségesen adakozó embereknek, nektek köszönhetően, tehát nincsenek anyagi gondjaink. Tényleg nincsenek, tehát kitartóak vagytok benne, hűségesek vagytok benne, családok, nyugdíjasok, egyedülállók, tehát mindenki kiveszi a részét benne, és adjátok hűségesen tényleg az adományaitokat, és ezért nagyon hálásak vagyunk. És tudom, néha úgy tűnhet, hogy ez a akár amikor így a tizedről tanítunk, vagy bármi, akkor azt mondja valaki, ez a 10%, ez olyan soknak tűnik nekem, mert a gyereknek az edzésért 12 000-et fizetek havonta, vagy itt én, ja, nálunk a Fruzsinának a táncra, hát az is sok, de hogy ez a 10%, de csak azt akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy ha így belegondolsz, és hogyha rájössz, ha rájössz arra, hogy hogy az egész, a 100%, amit kapsz minden hónapban, az mind Istentől van. Tehát ha így nézed, hogy a 100%, az mind Istentől van, akkor igazából, tudod, könnyebb úgy gondolkodni, hogy hát a 90%, az sokkal több, mint a 10%. Úgyhogy, tehát, ja, és akkor már nem lesz olyan szörnyű ebbe belegondolni. És ez egyébként egy forradalmi változás, amikor, és valami ilyesmikről lesz szám szó, mármint nem feltétlenül ilyen adakozás, meg tized, nem feltétlenül erről lesz szó így a következő hetekben, de hogy ilyen forradalmi gondolkodásbeli változásokról lesz szó. Jövő héten az aggodalmaskodásra, az aggodalomról, hogy hogyan tudjuk visszafordítani azt, az aggodalmaskodást. Ezen a héten valami alapozó lesz Máté 6-ból, majd mindjárt belemegyünk. De tényleg, tehát forradalmi, amikor rájössz, hogy minden istené, és abból te részesülsz, ami istené, és hálás tudsz lenni. Abban a pillanatban hálás tudsz lenni. És köszönetet tudsz mondani Istennek azért, amit van. Ja, úgyhogy december 13-án, vagy majd ezen változtatunk, ja, hanem a körülményekhez igazodva, de tesszük ezt az áldozattal járó bőkezű adakozásunkat. Képzeljétek, tavaly 550 000 forint jött össze, csak ebben a külön ilyen extra felajánlásban. És ez mind a havi adakozáson felül. Úgyhogy elképesztő. Tehát ez az összeg, ami tavaly összejött, ez lefette az autónak a teljes költségét. Úgyhogy ez döbbenetes. Tehát a 2020-as évre az autó költségei megvan. Ez, tehát egyszerűen elképesztő. Mert tényleg, tehát ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy a szolgálatunk jobban terjeszkedjen, növekedjen, és elérhessük a városunknak a rászorulóit, hogy élelmet tudjunk szerezni, hogy élelmet tudjunk szállítani, és aztán persze elérjük az embereket az evangéliummal is, Isten szeretetének az üzenetével. Ja, úgyhogy az imám ezekre az üzenetsorozatokra az, hogy akár ez a szó, hogy forradalmi változás, mikor először olvastad, akkor volt egy gondolatod felőle, hogy mi lehet, vagy már megint sok töltött káposztát evett a bolosz, valami hülye címet kitalált. Nem. Tehát van egy gondolatod a forradalmi változásról, és az én imám az, hogy amikor kimegyünk innen, vagy vége lesz a sorozatnak, akkor egy teljesen új elképzelésed legyen erről. És legyen egy személyes megtapasztalásod ebben a forradalmi változásban. Oké, úgyhogy egy alapot szeretnék ma lefektetni nektek Máté 6-ból, nagyon gyakorlatias lesz, nagyon hasznos lesz, és nagyon egyszerű. Annyira egyszerű, hogy szerintem 5 perc alatt is el lehetne mondani, tudjátok, hogy én 5 percet nem tudok ilyeneket elmondani. Mert jó, át kell, gyúrjuk. Úgyhogy Máté 6, 1-től 4-ig. 1-től 4-ig azt mondja Jézus, vigyázzatok, hogy ne az emberek szeme láttára tegyetek jót. Ne azért tegyétek, hogy mindenki lássa, különben nem kaptok semmi jutalmat mennyei atyátoktól. Ha adsz valamit a szegényeknek, ne kürtöld szét a hírét, hogy mindenki rád figyeljen. Ezt a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék és tiszteljék őket. Igazán mondom nektek, ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. Te azonban úgy adakozz a szegényeknek, hogy még a bal kezed se tudja, mit ad a jobb kezed. Amit adsz, azt titokban ad. Mennyei atyád, aki jól látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd érte. Úgyhogy az üzenetünk címe az, A mai üzenetnek a címe az, hogy ki pontoz a háttérben. Mondjuk ezt most nem írtam ki, de ott van az utolsó szláid, ott van kösz. Tehát ki pontoz a háttérben? Oké, hoztam egy ilyen kis táblát. Meccsbíró, bár most már valószínűleg applikáción keresztül rögzítik a meccseken a pontokat, nem táblán, de ezt egyébként egy drága ellátottunk hozta nekem ott hattyason, mert látja, hogy mindig ott össze-vissza gyűröm a papírt, amivel csináljuk az aláírás, mondta, hogy majd hoz nekem valamit jövő héten, és hozott egy ilyen szép táblát a kis csipeszével, és tényleg tök jó, mert nem gyűrődik össze-vissza, meg fújja a szél. Ja, mert amúgy az utcáról osztunk ott, tehát nem teremből, meg semmi ilyesmi, úgyhogy a kocsiból pakoljuk ki a cuccokat, és akkor úgy osztunk, és akkor mindig össze-vissza ment a papír. Na, tehát, réges-régen gyerekként, mikor rúgdostuk a bőrfocit, vagy tengoztunk, vagy mit tudom én, bármit csináltunk, ütöttük a tollaslabdát, vagy pingpongoztunk, egy csomószor volt olyan, hogy csak úgy játszottunk. Csak úgy, tehát nem számoljuk, csak úgy. De azért egy pár perc elteltével láttuk egymáson, hogy feszültek vagyunk, és kiderült, hogy mindenki számolja azért magában, és tudja, hogy hol áll a meccs. Ja, úgyhogy tehát tényleg sokszor kiderült, hogy a végén valaki számolta, és akkor ugye elkönyvelte, hogy most veszített, vagy nyert. Tehát ilyen, amikor például virággal tollasozok, tehát ütünk már fél órája, és látom, hogy néha feszült. Mi van? 32? 33? Meg számolja, hogy hányat ütünk egy menetbe. De mindig számolja szinte. Ja. És akkor mindig rekordot döntünk, vagy itt tudom én, tehát ő. Na, de hogy hiszem azt, hogy miután valaki találkozik Istennel, Isten egy pontozóvá válik az életünkben. Tehát pontoz minket, ahogy itt olvastuk a szöveget. Oké, tehát azt mondja, hogy Isten figyel ránk. Mert amúgy szeretjük emberekre hagyni a pontozást az életünkbe. De ha rájuk bízzuk, ha az emberekre bízzuk a pontozásunkat, akkor nehéz lesz rájönni, hogy állok. Vagy jól állok-e. Vagy győzelemre állok-e. Hogyha mások pontoznak engem. Oké? Főleg ez felnőtt korban nagyon érdekes. Na, és ami történik az életemben, hogy lehet, hogy területen győzelemre állok, de ott van másik négy terület, ami hát lehet, hogy nem annyira állok győzelemre, és olyan, mintha egyszerre öt sportot űznék, ugye családi dolgok, anyagi dolgok, ez, az, amaz, és nem mindig működnek jól együtt ezek a dolgok, vagy nem mindig van az, sőt, sokszor egymással betegszenek, mert az egyik elvesz a másikból, és nehéz látni, hogy állok pontilag. Hogy jó vagyok, vagy nem jó vagyok, vagy most... És főleg úgy, hogy egy olyan világot élünk, ahol folyton emlékeztetve vagyunk arra, hogy mások hogyan állnak pontilag. Mert manapság már könnyű belelátni emberek életébe. Legalábbis azon életébe, amit ők akarnak, hogy belelássunk. Ugye a Facebookon, vagy a mindenféle közösségi médiai platformon. Ugye már mindig a szépit és a jót, meg a tutit teszik fel. Na, pedig más a körülmény, más a helyzet minden embernél, nálad is, nálam is, más az elhívásunk, de a platform az ugyanaz, vagy az újság ugyanaz, vagy a tévécsatorna ugyanaz, és ott ugyanazok a példaképek vannak, és hajlamosak vagyunk az ő pontrendszerük alapján hozzájuk viszonyítva magunkat pontozni. Hogy bezzeg ő, neki megvan ez, neki megvan az, és a mintánk, ha bár különböző emberek vagyunk, különböző háttérből, különböző elhívással, különböző képességekkel, de lehet, hogy ugyanazok az emberek a mintáink. Mert ilyen világot élünk ma. Oké? És aztán tűnődünk, hogy tényleg ennyire jobbak ők, vagy csak jobban tudnak fotózni? Vagy az ő barátjuk a Photoshop, vagy a mit tudom én, tehát vagy pozitívabb statisztákat találtak a reklámba, és akkor ez olyan boldog ez a család abban a reklámban, hogy eszik a Milka csokit, vagy mit tudom én. Tehát, és ma nehezebb ez, mert régen Régen pár emberhez viszonyította magát az ember, akik éppen a legközelebb álltak hozzá, a szomszédságba vagy a családba. És ezért volt az, hogy én marha jó focistának gondoltam magam, mert nem voltak körülöttem a téren olyan sokan, ugye? De amint aztán elmentem a Fradiba focizni, még kiskölökként, ott hamar kiderült, hogy nem vagyok olyan jó focista. És ugyanez van, tehát mára minden megváltozott. Tehát nehéz jónak látnod magad területeken, mert maga a standard is megváltozott. Sokkal magasabb lécet kell megugrania mindenkinek. Oké, úgyhogy a rész, amit itt olvastunk, az az a rész, amikor Jézus felment egy hegyre, és azt mondja, hogy a tanítványai köré gyűltek, ez már Máté 5-ben elkezdődik, ez a hegyi beszéd egyébként, hegyi beszédnek a része, és elkezdte a tanítványokat tanítani, és amiket ott tanított Jézus, aminek ez is a része, amit mi olvastunk, ott ez a tanítás, amit ott Jézus átadott nekik, ez elkezdte felásni a szívüket. Elkezdte felásni bennük a meglévő dolgokat. Egy csomó olyan dolgot említett ott Jézus ezeknek a tanítványoknak, amikről ők már tudtak. Amikről nekik már megvoltak a dobozaik, a címkéik, amitről már tanították őket, de pontosan azokat vette elő Jézus. Nem új dolgokat mondott, hanem elővette a régi dolgokat. És mikor találkozol Jézussal, az első dolog, amit tesz, hogy ki fogja hívni a meglévő értékeidet. Hogy mi az, amiket te értékesnek tartasz. Ezeket fogja ő kihívni. És mi, ugye mi fel akarjuk építeni magunkat, az életünket, ezekkel a csodás ígéretekkel, amikről Jézus beszél, vagy a Biblia szól, de ha először ő nem ás ki valamit, nem tár fel dolgokat, nem ás ki valamit bennünk, és csinál neki valami mélyebb helyet, hogy stabilabb legyen az alapunk, stabilabb legyen a lelkünk, stabilabb legyen a gondolkodásunk, akkor könnyen meg lehet, hogy a körülményektől fogunk függeni, könnyen lehet, hogy a helyzetektől fogunk függeni, hogy most hogy érzem, hogy rendben van az életem, vagy sem. Tehát az első dolog, amit az életünkben tesz, hogy elkezdi kihívni a már meglévő értékeimet. Honnan tudod, hogy találkoztál Istennel? Úgy, hogy ki lettek hívva az értékeid. Azok, amik már megvoltak eddig is. Bizonyíték. Máté 5-ben. Most ezt nem fogom felolvasni, nincs is kivetítve, csak idézek belőle. Hallottátok már a boldog mondásokat. Ugye? Boldog mondásokat. Tehát ott azt mondja, hogy milyen boldogak és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Vagy károli fordításban a lelki szegények. Oké, egyszerű fordításban azt mondja, hogy szükségük van Istenre. Tehát akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Mert ővék az Isten királyság. Aztán így folytatja, milyen boldogok és áldottak, akik most gyászolnak, és sírnak, mert Isten majd megvigasztalja őket. Mennyire összezavaró ez, nem, hogy azt mondja, hogy nem azok az áldottak, meg a boldogok, akik kívülről úgy tűnnek. Tehát nem azok az áldottak, akik boldogok, akik kívülről nyerésre állnak, vagy akik kívülről áldottnak tűnnek. Hanem teljesen más. Tehát olvasd végig, milyen boldogok az áldottak, milyen boldogok is áldottak, a szelidek és alázatosak, mert ő fogja körökölni a földet. Milyen boldogok is áldottak, akik éheznek és szomjaznak. Hát nem gondoltam, hogy ez áldás. Az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. Tehát ezek a boldog mondások, és Jézus egy új definíciót ad. Új definíciót ad ezeknek az embereknek. Arra, hogy mit jelent áldottnak lenni. És pont az ellentetjét mondja, mint amire ezek az emberek azt gondolták, hogy tehát ők, Jézus annak a kornak, annak az embernek az értékeit hívta ki, és adott egy fordítottat neki. Nagyon érdekes. Mert amikről beszélt, ott a boldog mondásokban, azok ilyen külső dolgok. Felszínes dolgok. És Jézus ezt kihívja, mert azt gondoljuk sokszor, hogy minden a külsőségen múlik. Hogy hogy néz ki? Vagy hogy mit látnak emberek kívülről rajtam? Oké? Okay? Tehát, hogy Isten hogyan jelenik meg az én fizikai életemben? Látszik-e az áldás? De Jézus megváltoztatta az egész rendszert. Mert a vallásos rendszerben fontosabbá vált a külső megnyilvánulás a szívnél. És aztán Jézus eljött, hogy kihívja az értékeket. De nem csak a világ értékeit bennünk, hanem a vallásosságét is. Nagyon érdekes. Nem csak az utcán hívta ki az értékeket, hanem Jézus bement a zsinagógákba is, és ott is. És a vallásosság rendszerének is az értékeit kihívta. És tényleg nagyon érdekes látni, hogy az elmúlt hetekben, főleg, hogy az a mesekönyv is kijött, és a kereszténység hogy felhorkant rá, és szerintem sokkal nagyobb reklámot csinált az egész könyvnek, mint amit ők nem szerettek volna. És de hogy milyen könnyen, és milyen gyorsan, és milyen hamar kiakadunk a világnak az értékein. És bum, és... Tehát mikor például a szexualitásról van szó, vagy a szórakoztatásról, vagy a Disneyről, vagy mit tudom én miről. De amit látok a Bibliában, hogy Jézus először a vallásosakat hívta ki mindig. A gyülekezetet hívta ki. Ott kezdett el ásni. Na ezt itt kiássuk. Itt nagyon megvannak a dobozaik, nagyon megvannak a rögjeik. Ezt kiássom, és egy kicsit megmasszírozom. Lesz ott fájó pont. És hogyha jól megnézzük, nem azt látjuk, hogy azzal volt elfoglalva, hogy tényleg nem azzal volt elfoglalva, hogy jól játssza a játékot, hanem azzal, hogy a jó játékot játssza. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Jó néhányan a rossz játékban vannak benne. És mindeközben sokan azon vagyunk, hogy jól játsszuk a játékot, nem? Ott van az életünk, és azt szeretnénk, hogy minden jobban játsszuk azt a játékot, amiben benne vagyunk. Az életünket. És itt jön egy forradalmi változás, egy következő forradalmi változás. Figyelj, mert nem az, hogy jól játszom-e, nem ez a lényeg, hanem nem ez a kérdés, hogy jól játszom-e. Hanem az a kérdés, hogy a jó játékot játszom-e. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát nem az, tehát ez forradalmi változás, ez nem az, hogy jól játszom-e, hanem hogy a jó játékot játszom-e. Oké? Okay? Sokunk az életünk felénél jött rá, hogy hát gyerekek, megtanultam a játékot jól játszani, de rájöttem, hogy nem a jó játékot játszom. Pedig jól megtanultam, hogy eljátszom a játékot. Csak addigra rájöttem, hogy nem a jó játékot játszom. És nem lenne tragikus, hogy az egész életed azzal töltött, hogy jól legyél egy olyan játékban, amit igazából nem is kéne játszanod. Ez elég tragikus, nem? Minden erőforrásom, minden áldozat, amit hozok a családommal és mindenfélével, és közben az egész arról szól, hogy megtanulok jól játszani, és aztán rájövök, hogy ez nem a jó játék volt. És feláldoztam mindent az oltáron. Oké, tehát, hogy elnyerjem tehát olyan emberek, vagy családtagok, vagy barátok, osztálytársak elismerését, akik igazából nem ők ülnek a mennybe a trónon. De az életem arról szól, hogy elismerést kapjak tőlük. Hogy olyasmiben legyek jó, ami nem is jó nekem. És egyre többet látom ezt, sajnos. Ahogy egyre könnyebb hasonlítgatnunk egymást, de semmi köze nincs ennek a hasonlítgatásnak a valós, igazi értékekhez. És elkezdünk nyerni, de mit nyerünk vele? Egy nagy nudlit, semmit. Úgyhogy a játék az megváltozott, tényleg. Tehát fiatalok számára őrületes módon megváltozott. Emlékszem, tehát az én fiatalkoromban Commodore 64, meg 16, meg, még ZX spektrummal is játszottunk, meg ilyenek, tehát bődületes milyen gépeink voltak, kazettával, kazetta volt az adathordozó, mikor mondta a játék, hogy na most nyom le a magnót, akkor így lenyomtuk a magnót, és olvasta be a játékot, de Peti ilyen nem ismerő még. Még a csatos pillangot kergette az udvar. Ki fogna rajtad most a Petikém, ez a komoly technológia. Na, de hogy tudod, mi még a valós dolgokkal játszottunk, ilyen játékok, hogy Donkey Kong, meg mit tudom én, Sega Rally, vagy nem tudom, Super Mario, a Nintendo 1-esek. Az már volt, igen, ez már egy következő generáció, hogy ezek a bunyós játékok. Ja, tehát ott még szükség volt ügyességre. Ma, érted, játékok, amiket most játszanak, néha nézem a lányokat, és akkor ezt látod, hogy most mit csinálsz? Most mit csinálsz? Tudod, fél órája, nem, ínyve gyulladásod lesz, kislány. Mit csinálsz? Hát, pukkasztom a gömböket. Húj, de jó játék! És mit nyersz vele? Hát, több gömböm lesz. Oké, tehát vannak ezek az ilyen, tényleg ez az agyhalott játékok, és marha jól el vannak vele. És tényleg olyan, hogy az ember kipróbálja, szóval is én is elkezdem játszani, kipróbálom, és tényleg rohadt jó. Ragályos, és élvezed az agyhalott állapotot, és tényleg, tehát nem bírsz leállni róla. Tehát rengeteg gömböd lesz, amit nyersz vele, nyomod, sokat nyomod, rengeteg gömböd lesz, és mit nyersz vele? Semmit. Nem? Semmit. Na most hadd kérdezzek valakit, valamit. Tehát klikkelgettél már így, vagy dolgokra az életedben? Sokat. Ugyanarra. Aha. És csak csinálod, csak újra csinálod, és úgy, hogy fel sem teszed a kérdést, hogy mi célja van az életembennek. És elmegy egy év, elmegy öt év, elmegy tíz év, és tíz év múlva ezt látják kívülről. És aztán te is visszanézel, és ezt látod. És akkor van egy izmos jobb alkarod, ugye, mert ez kell hozzá, 10 évig már ez kell. De tényleg, tehát, vagy amikor az ember tudod, így vitázik, nem tudom, hogy vitáztál-e már úgy, hogy ez volt benned, hogy még ha meg is nyerem a vitát, ha meg is szerzem az elismerésüket, a barátaimnak az elismeréseit, vagy akkor sem éri meg, hogy megnyerjem. Tehát ha még sikerül, tudod, még akkor is. És ezt mondta ott Jézus, hogy hagyd abba a klikkelést. Tehát hagyd abba a gyömözkélést. És tedd fel ezt a másik kérdést. Ne az, hogy jól játszom-e, mert igen, lehet, hogy jól játszol. Sőt, lehet, hogy sikeres is vagy. Anyagilag, kapcsolatilag, egzisztenciálisan sikeres vagy. Van hatalmat szereztél, most nem feltétlenül rossz értelemben, vagy van egy jó pozíciód, vagy van egy jó állásod, még akár egy nagyon jó prédikátor is lehetek. Oké? De ha nem a megfelelő okkal teszem, ha nincs meg a megfelelő okom, nincs meg a megfelelő indokom, akkor hiába van meg minden, nem tudom magamévá tenni. Nem tudom megenni, mert nem valós. Nem a valóság. Úgyhogy jó lesz ez a sorozat. Tényleg jó lesz. Ez is tök izgalmas. Tök izgalmas. Nem tudom, hogy vagytok-e itt olyanok, vagy ott a képernyő előtt ülsz, és rájöttél-e már arra, hogy a rossz dolgokra klikkeltél jó darabig az életedben. Nem tudom. Lehet. Olyan dolgokra, amikre azt mondod, hogy nem érte meg. És a hegyi beszédben sokszor azt mondja, hogy és nincs időnk átmenni rajta, de többször mondja azt benne, hogy hallottátok, hogy megmondták. És aztán utána folytatja, én azonban azt mondom nektek. Oké? Tehát hallottátok, hogy megmondták, és aztán idézett Jézus a rabbinikus hagyományban, amit ugye Mózes kezéből kaptak, a törvényt, az Ószövetséget, hallottátok, megmondták, de fogta Jézus, és amit utána mondott, de én pedig azt mondom nektek, és ez a de én pedig azt mondom nektek, és amit utána mondott, azzal kijavította az értékeket benne. Az okot. A föld alatti dolgot. Oké? Tehát kijavította azt. Mert olyanokhoz szólt Jézusot, akik már tökéletesítették a külcsínt. Tökéletesítették a tetteiket. Úgymond. Tehát nyilván nem teljesen tökéletes, de tökéletesítették. És tehát, hogy elmondhassák, hogy én követem ezt a törvényt, követem ezeket a szabályokat, ezért én rendezett életet élek Istennel. Ezt hitték ezek az emberek, akikhez Jézus beszélt. És Jézus pedig felhívta a figyelmet, hogy ha a viselkedés rendben is van, tehát kívülről jól csináljátok a dolgokat, de a hit, ami mögötte van, az nem helyes. Az nem helyes. Ha az értékeitek sekélyesek, akkor a győzelmeitek üresek lesznek. Üres dolgokat fogtok nyerni vele. Úgyhogy ha az értékeitek sekélyesek, sekélyek, akkor győzelmeitek üresek lesznek. Tehát akkor mit nyertek velük? Akkor én mit nyerhetek vele? Úgyhogy Jézus elkezd a mélyre ásni nekik, és azt mondja az egyik példa, hogy ne ölj. Ugye, azt hallottátok, megmondták, ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, hogy de ha gyűlölsz, például, ugye, még akkor is, ha nem ölsz, de gyűlölsz, az ölésnek a következményeit fogod learatni. Miért mondja ezt? Azért, mert aki öl, az is ugyanannak a föld alatti gyűlöletnek az állapotában él, mint aki mondjuk nem ölt, de ugyanaz a gyűlölet van benne. Oké? Tehát az ok, az eredeti ok, amiért valaki öl, az a gyűlölet, és most mindegy, hogy valaki öl, vagy nem öl, de a gyűlöletnél kezdődik, és hogyha a gyűlölet ott van, akkor az olyan az, mintha megtette volna. Oké? Tehát mindegy, hogy ölés lesz ebben, mert ott van a mélyen, a felszín, a viselkedés, hogy megtettem, vagy nem teszem meg, de tök mindegy, mert ha mélyen gyűlölet van, az vezet, ez a gyűlölet vezet a viselkedéshez. És ezért mondja azt, hogy ezért mondom azt, hogy ez egy forradalmi változás, mert Jézus a felszínes vallásosság alá megy, hogy mi van a felszín alatt. Mik az értékek, mik az indulatok. Mert itt dől el minden. Nem a felszínes viselkedésünk. Oké? És ezt értem az alatt, hogy Jézus forradalmi változást hozott. Mert nem csak játszadozott. Nem csak játszadozott a szavakkal, nem csak okosságokat osztott meg, hanem pont mivel ő a felszínesség alá ment, na ezért ölték meg. Mert eddig ők marha jól el voltak a felszínes dolgokkal. Oké? De ő bement a felszín alá, és ezért lett megölve. Megérintett egy leprást, akit nem szabadott volna. Oké? Tehát egy leprást. Nem szabad. Megérintett egy halottat, akit nem szabadott volna. Asszonyokkal beszélt, akik alul értékeltek voltak. Kihívta a társadalmi értékeiket. Azáltal hívta ki a társadalmi értékrendet, a kasztrendszert ott. Azzal hívta ki Jézus, hogy ő a bűnösökkel, a prostituáltakkal, a vámszedőkkel ült egy asztalhoz, és volt velük. És ezzel kihívta a vallásos embereket, akik azt mondták, mi ilyenekkel nem ülünk egy asztalhoz, mi túl tiszták vagyunk hozzá, majd mi is tisztátalanok leszünk, ha leülünk egy asztalhoz velük. Oké, és Jézus így élt. Így élt. És ezért utálták őt. Mert kihívta nem a viselkedésüket, hanem ami alatta van, az értékrendszerüket. Mélyre ment. A felszín alá. a viselkedés alá. Egy másik példa, azt mondja, hallottatok, hogy megmondták, szeresd a felebarátod. Ó, hát ez könnyű, mondhatják. De én azt mondom nektek, szeresd kit? Az ellenségeidet. Szeresd az ellenségeidet. Tehát szeresd az ellenségeidet. Nagyon érdekes. Látod már, hogy ez a forradalmat kelt? Ezek a jézusi beszólások. Hogy megváltoztatja dolgokat. Megváltoztatja ez a fajta hozzáállás Jézus fel? Abszolút. Abszolút. Figyelj, a kegyelem az mindig megváltoztatja a dolgokat. Mindig. Tehát mikor Isten kegyelme válik irányadóvá az életedben, ott megváltoznak a dolgok. És azt mondja egy Jézus, hogy nem viszonyulhatsz egy bizonyos módon Istenhez, és aztán teljesen másképp az emberekhez. Erről beszél itt. Ugye, hogy szeretjük Istent, az közben meg fúj-fúj, meg a fele barátom, vagy az ellenségem. Nem. Tehát ha azt akarod, hogy Isten kegyelmes legyen hozzád, akkor ennek a kegyelemnek nem csak hozzád kell megérkeznie, hanem a kegyelemnek át kell folynia rajtad keresztül. Ha nem tud átfolyni rajtad keresztül, akkor lehet, hogy te sem kaptad meg igazából. Ez a helyzet. Ez a helyzet. És amikor Jézus befejezte ezt a tanítást, akkor el voltak ámulva. Szemek, pupillák kicsattanva. És nem azért, mert marha jó vicceket mondott Jézus, vagy tök jó bölcs mondásokat tolt le ott mindenkinek, hanem mert tekintéllyel tanított. Nem úgy, mint a törvénytanítók. Ja. A törvénytanítók a külcsínyről tanítottak, és ezt javítja ki Máté 6-ban, és ez nem egy adakozós írásrész egyébként. Mert itt a második versben nyilván megemlíti az adást, de nem ez a lényeg. Az az adás, na mindegy, tehát belemegyünk. Tehát ez a bennünk lévő szándékról, a bennünk lévő értékekről, a bennünk lévő okokról, indokokról, hogy miért teszünk valamit. Ez erről szól. Ugye, mert azt mondja a második versben, hogy ha adsz. Ami egyébként a görögben azt jelenti, hogy mikor adsz. Ez a ha meg a mikor, ez az a fajta adás. Tehát ez nem az, hogy adsz vagy nem adsz, hanem amikor adsz. Mert számukra az adakozás az egy fontos része volt a vallásos rendszernek. Az adakozásnak megvolt egy törvényi rendszere, hogy hogy kell. Tehát azt mondta erre, ezért mondja Jézus, hogy amikor adtok, oké, tehát amikor adtok, adásnál, és amit megtanultam az életben, hogy a legjobb módja, hogy megtudjam, nyerésre állok-e vagy sem, az nem az, hogy megkérdezek másokat. Vagy megkérdezek külső szakértőket. Vagy egy zsűrit. Lezsűriztetem magam másokkal. Ja. Oké, mert egyébként sem a bankszámlám, sem az autóm nem jó indikátora annak, hogy nyerésre állok-e az életben. Nem. Mikor a tetteim egyeznek az értékeimmel, akkor győzelemre állok. Amikor a bennem lévő értékek szerint tudom élni az életemet. Mindegy, hogy ez mit jelent kint, amikor a bennem lévő értékek szerint tudok élni. Na, az a győzelem. És annyira jó ezen a helyen lenni. Nem, mintha mindig ott lennék, nem azért mondom, de amikor ott vagyok, akkor egyszerűen belül érzem a zsigereimben, hogy a helyemen vagyok. Akkor érzem a helyemen magam. Hogy a helyes dolgot teszem, a jó dolgot teszem. És mindegy, hogy ki mit szól körülöttem. És nem kell, hogy ezt mások is érezzék, mert nem mások számolják a pontjaimat, hanem az én mennyei apukám számolja az én pontjaimat. Érted? Tehát nem mások kezében van a pontozó tábla, hanem Isten kezében van. Isten kezében van. És ez dolgok annyira megváltoztak. Tényleg, figyeljetek, felnőtt ember vagyok, már nincs szükségem arra, hogy mások mondják meg, mi a helyes tennivalóm. Mert bennem lévő értékek alapján teszem. bennem lévő érték. És nem azért adsz, hogy az emberek lássák. Oké, nem azért. És Jézus azt mondja, ez a motivációd, akkor ez lesz a jutalmad is. Oké, tehát motivációt határozza meg a jutalmad. Nagyon érdekes. Ha látvány a motiváció, akkor az lesz a jutalmam. Hogy akkor ez látványos lesz, kapok tőlük elismerést, és akkor ez lesz a jutalmam. Ennyi. Tehát ha látják, és megdicsérnek érte, elismernek érte, akkor az a jutalmam. De ha van ettől mélyebb okom, egy mélyebb motivációm, akkor nagyobb jutalom vár rám. És itt a forradalmi változás számomra, oké, Balú számára, amikor ezen gondolkodom, hogy próbálom elkezdeni, jó, akkor mi lehet az a jutalom, amit majd a mennyei atya ad, ő számol, tehát én nem csinálom mások óra előtt, nem ez a lényeg számomra, hogy ki mit szól hozzá, tudom, mit fogadni, képzelgek, hogy egy kamion aranyat kapok majd, meg mit tudom én, vagy ilyesmi, és nem tudom, csak az ember képzelek, hogy milyen jutalmat kaphat az ember oda át, vagy egy Istennél, de aztán tudod, hamar rájössz, mikor olvasod, van egy pici leírás, azért találunk a mennyről, és azt mondja, hogy az arany az utcák aranyak, tehát ott a macskakő aranyból van, tehát túl nagy értéke nem lesz az aranynak, úgyhogy ez kilőve, tehát nem lesz rá szükségünk, ott nem lesz szükségünk Istennel majd pénzre, vagy bármilyen dologra. De aztán rájöttem, hogy nem is ez nem egy olyan üzenete Jézusnak, hogy adakozz, és akkor majd kapsz érte valami jutalmat. Tehát nem ez volt az üzenete Jézusnak. Tehát nem valahol máshol kapsz majd jutalmat érte, hanem tehát nem azt, hogy máshol kapsz, hanem azt mondja, hogy máshonnan kapsz jutalmat. És ez is egy forradalmi változás, hogyha át tud fordulni a gondolkodásunkba ezt, hogy nem az, hogy máshol kapok, hanem más honnan fogok kapni jutalmat. Nem az emberektől fogok kapni jutalmat, hanem az én mennyei atyámtól. És az ő megítélése sokkal, sokkal kegyelmesebb egyébként, mint a körülöttem lévő embereké, ahogy megítélnek engem. Oké? Ez nagyon izgalmas. Tudod, a mennyei atyád, és ez a kulcs. Jól látja, azt mondja Jézus, hogy jól látja, hogy mit teszel titokban. És ez tudom, hogy ijesztő, Úristen, Isten leselkedik utána, mindenhol ott van, és lát engem. De amit látok, hogy igen, ő írja a pontjaimat. Ő írja a pontjaimat, és ezekhez a pontokhoz senki nem fér hozzá. És amikor így élek, amikor ott van belül egyfajta megerősítés, ami tőle jövő megerősítés, és hogy a tőle kapott értékek szerint tudom élni az életemet, amit a világ nem tud megadni egyébként. És amikor nem az ő értékei szerint élek, akkor lehet, hogy meg lesz az autó, de akkor az maga az autó lesz a jutalmam. Aminek a borzongás, hogy beleülök az autóba, abban a pillanatban el fog tűnni, hogy elmegy az új szaga a kocsinak, ugye? Mert egy idő után elmegy az új szaga. Helyet cserél a te szagoddal. Tehát, ja. Tehát ha az emberekért teszem, akkor az emberektől kell a visszajelzés. Milyen érdekes ez, nem? Ha értük teszem, akkor kell az ő visszajelzésük. És van, hogy nagyon sajnálom magam, és akkor így erre gondolok, hogy hát, tehát ha ezt, amit csinálok, azt én muszájból csinálom, akkor hát, akkor az csak igazából egy ilyen teljesítés, hogy na jó, megcsinálom azt, amit elvártok tőlem. Pásztorotok leszek, mert a ti elvárásotok ez. Tehát értetek, megcsinálom. Hogy felkészülök, értetek. De ha úgy gondolok rá, hogy Isten erre hívott el, és egy kiváltság ezt csinálni, az egy forradalmi változás. Egy forradalmi változás. Akkor maga az, hogy csinálom, már az is jutalom. Nem? Bődület. Bődület. Tényleg. Tehát, és ez egy forradalmi változás volt nekem, mikor erre így rájöttem, hogy az okom, hogy miért csinálok valamit, az határozza meg a jutalmamat. Ja. Vagyis, ha nektek csinálom, akkor nálatok van a jutalmam a ti kezetekbe. Amit adtok érte, elismerés, vagy bármi, de ha nektek csinálom, értetek csinálom, akkor tőletek várom a jutalmat. És ki leszek akadva, ha nem a... nem kapok jutalmat tőletek érte. És aztán egy idő után mutatok valamit, mint a nyuszika a macinak, mikor el akarta kérni a porszívót, és... ja. De ha érte csinálom, az ég és föld. Ha ő érte csinálom. És ezt alkalmazhatod az életed minden egyes területére. Tehát az adakozásra is ugyanúgy. Jézus azt mondta, hogy nem a törvény eltörlésére jöttem, hanem a betöltésére. Érted ezt? És ezért volt forradalmi változás. Tehát, hogy gyerekek, nem jöttem játszani a törvénnyel, tanítgatom én is, és akkor még rakok rá még valamit, hogy még nehezebb legyen, vagy még bonyolultabb legyen, vagy még jobban felidegesítselek. Nem ezért jöttem. Nem. Eljöttem, hogy megváltoztassam az okát, ami a felszín alatt van. Én azért jöttem, hogy megváltoztassam az okát. Hogy nem azért csinálod az Istennek tetsző dolgokat, hogy neki tetszél, meg egymásnak tetszetek, és jól megegyezetek egymásra, hogy na hát mi milyen jó keresztények vagyunk, és mi aztán Istennel járunk, és akkor megy a biznisz. Te tapogatod az én vállamat, én a tiédet, és akkor ez tényleg egy nagyszerű, pozitív közösségben vagyunk. Nem. Azt mondja, Jézus, én eljöttem a felszín alá. Ahol lehet, hogy ezt csinálod, amit fönn van, az Isten szíve szerint való dolgokat csinálod, de azért csinálod, mert belül te ő neki csinálod. Nem a klubért. Nem a közösségért, nem az emberekért, nem az emberek visszajelzéséért, vagy a jutalomért, amit adhatnak ezért, hanem te ő miatt te csinálod. Úgyhogy ez egy forradalmi változás. Forradalmi változás. És az egyik terület tényleg az adakozás volt a mondani valójában, ez a második vers, csak hogy visszatérjünk rá. Mert ugye az Ószövetségben egy kötelező rendszer volt az adakozásra, tudod, ahol be kellett hozzák a tizedet, tehát ez a törvényben volt, be kell hozni a tizedet, különben átok alatt vagyok, és ezért hozom az első gyümölcsöt az Úrnak, mert van egy félelem rajtam, hozom, mert muszáj. Tehát egy kötelező rendszer volt. És sajnos így él a legtöbbünk. Nem csak a gyülekezetben, hanem a világban így élünk. A világban lévő kapcsolataink sokszor ilyen alapokon vannak. A muszáj. Muszáj. Muszáj jóba lennem vele. Muszáj dolgoznom. Muszáj csinálnom. És nem arról van szó, hogy akkor nem muszáj dolgoznom, hanem dolgozom, de ő érte csinálom, akkor teljesen más lesz a dolgozom. A morálom is teljesen más lesz a dolgozomba, de az, ahogy megélem a munkámat. És ahogy az emberekhez kapcsolódom a munkámba, az is megváltozik, ha ő érte csinálom, és nem ő értük, meg magamért. Ja, úgyhogy ez egy forradalmi változás. Forradalmi. Jézus azt mondja, hogy nem eltörölni jöttem, hanem betölteni, teljesíteni a törvényt. Vagyis eljöttem, hogy megváltoztassam az okot. Az okot. Hogy hagyjátok abba most már a törvény betöltését. Mert ez nem a ti dolgotok. Nem. Ne ez adja az okot, hogy ti teszitek ezeket a dolgokat. Ne ez adja, hogy ti töltitek be a törvényt. Tehát nem. Jézus betöltötte. És ahogy mint ezt megértjük, onnantól kezdve már nem azért teszem, mert muszáj, hanem Isten kegyelme miatt. És ez egy forradalmi nézőpontváltás. És csinálod ugyanazt tovább, de találsz egy mélyebb okot rá. Egy mélyebb okot. És hirtelen rájössz arra, hogy az életnek van értelme. A munkámnak van értelme. Tehát a kereszténységem az nem arról szól, hogy vasárnap dél 10-12-ig itt vagyunk. Vagy jövök ételosztásra, és akkor itt is van egy kis közösség. Vagy van egy órás zoomima, mit tudom én mikor, a hétközben. És akkor ez a keresztény életem. Rájössz arra, hogy 0-24-ben van értelme az életnek. És ennek egy mellékterméke az lesz, hogy meg fogod tapasztalni ezeken a keresztény dolgokon kívül is Isten jelenlétét az életedben. Úgyhogy arra kell vigyázni, hogy nehogy az legyen, hogy folyton változtatom a dolgokat az életemben, mert nem érzem értelmét a dolgoknak, ezért mindig változtatok rajta, és közben azért nem érzem az értelmét a dolgoknak, mert a nem jó dolgot, nem jó okból csinálom. Tehát nem a dolgokat kell változtatnom az életemben, nem amik itt fölül vannak a felszín fölött, nem ezeket kell cserégetni össze-vissza, hanem ezt kell itt megváltoztatni, ami a felszín alatt van. És sokan folyton változtatnak mindent fölül, mint a mérgezett egér rohangálnak össze-vissza dolgok között. És változtattam, és így se változott. Változtattam, és úgy se változott. És változtattam, és így se változott. Azért, mert az ok, az mindig ugyanaz maradt. Hiába változtok itt fönn, az ok ugyanaz, nem fog föl se változni semmi. És ezért jött el Jézus, hogy ezt az okot változtassa meg. Mert ha sekélyes az okom, akkor itt fönn üres győzelmeim lesznek. De amikor az okom mélyebbé válik, amikor azt tudod mondani, hogy azért adok Istennek, azért szolgálom Istent, nem azért, mert muszáj, nem azért, mert hogy emberek felfigyeljenek rám, és azért sem, mert félek a pokoltól, hanem azért, mert Isten jó hozzám. Hót egyszerű. Mert Isten jó hozzám. Csak azért, mert tudom, hogy az én megváltóm él. Ezért. És a te mennyei atyád látja ezt, amit titokban teszel. Tehát ami az okod, az kontrollálja a jutalmad. Oké, tehát ami az okod, az kontrollálja a jutalmad. Úgyhogy ha rosszokkal osztom meg a Bibliámat, egy bögre kávéval a Facebookon, tehát lefotózom, tudom én, Filippi 2-nél a Bibliát ott gőzölök mellett a kávé, és akkor megmutatom az ismerőseimnek a Facebookon, hogy én ma reggel volt áhítatom. Oké? Tehát ha rosszokkal, tehát az, hogy imponáljak a többieknek, akkor az lesz a jutalmam. És mondjuk kapsz rá csak 12 lájkot, és akkor mérges leszel. Hát, miért csak ennyi? Mit tudom én, tehát hallottam ezt már. Azért megyek el a gyülekezetből, vagy azért mentem el, mert kiszúrtak velem, vagy beégettek, vagy mit tudom én. És azt tudom mondani, hogy igen. Úgy értem, néha megsérülünk. Tehát emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, vannak rossz napjai mindenkinek, sértünk meg másokat, minket is sértenek meg, de ha azért sérülünk meg, mert a szívünkben az emberektől túl sokat vártunk, az baj. Az baj. Tehát ha túl sokat várok az emberektől a szívemben, az baj. És alapból nem az emberekért, vagy az emberek miatt kellett volna tennünk bármit is. És akkor, ha ők úgy viselkednek, akkor az nem fog számítani. Úgyhogy ez mindig megtörténik, amikor az értékeink vannak kihívva. De mire rájöttem, hogy tehát akár a prédikálásomban is, vagy az, hogy mikről beszélek, volt egy olyan időszak, amikor sokat beszéltem arról az elvről több üzenetben is, hogy ha te is, ő is. És az az elv, hogy engedelmeskedsz, és Isten, és akkor Isten lépni fog. És akkor meg fog áldani. És úgy hangozhat ez, mint egy automatizmus. Tehát őriznem kellett azt, hogy nehogy, persze nem tudom kontrollálni, hogy értelmezitek ezt, de De valóban van ilyen, mert ott van a Bibliában, de könnyen kimehetek még szélebbre, és ezt az automatizmust taníthatom. És taníthatom úgy, egy olyan hangsúllyal, hogy azt gondolt, hogy tényleg olyan az Istennel való járás, hogy megnyomod a gombot, és akkor tényleg az jön, amit szeretnél. Úgyhogy oda kellett figyeljek erre, és persze attól még félreérthető a hallgatóságnak ezek az elvek. És tehát a felszínen igaz, amit mondok, de rájöttem, és ez is egy forradalmi változás volt, hogy tulajdonképpen ennek az áldása, ennek az elvnek az áldása be van építve a folyamatba. Tehát be van építve, tehát mikor azt mondja, tehát figyelj, amit itt említ egyébként az adásnál, hogy nem tudja, tehát úgy adj, hogy nem tudja a jobb keze, mit tesz a bal. És hát szerettem volna gitárt behozni, de nem tudok gitározni, hogy bemutassam nektek, hogy ez vajon mit jelenthet, hogy segítsek megmutatni, hogy mit jelent. Tehát, hogy be van építve a folyamatban az áldás. Tehát mikor adsz, tehát ez azt jelenti, hogy ez az adás, amiről Jézus itt beszél, ez nem egy rendszernek való engedelmesség kell legyen, hanem egy automatizmus. Mert már az értékekből jön. Nem egy rendszernek való megfelelés működik a felszínen, hanem egy belső érték megváltozott, és ezért van egy adakozó életem. Most nem feltétlenül anyagiakról beszélünk, hanem az, hogy az időmet adom, vagy a dolgaimat megosztom, vagy amit kapok, azt adok. Tehát, hogy most nem feltétlenül pénzről beszélek, hanem bármi, tehát egy adakozó szív, egy szolgáló szív. Oké? Okay? Tehát hogy nem fejből működsz, hanem az értékekből. Nem aztól szólsz, hogy megéri neked adni a másiknak, hogy neked megéri, és akkor adok, ha nem éri, meg nem adok, hanem az értékekből táplálkozik. És ez olyan, mint amikor valaki gitározik. Ugye, hogy ha bal kezeddel fogod az akkordokat, a jobb kézzel meg pengesz. Két különböző mozdulat. Két teljesen más mozdulat. És ha csak az egyiket csinálom, fogom az akkordokat, akkor nem szól zene. Ha csak ezt csinálom, akkor meg csak ugyanaz szól mindig. Csak pendül a 6 húr, vagy a hány húrt megszólaltatsz. És kell ehhez ez. És aztán a folyamatban van az áldás, hogy először, amikor elkezded tanulni, megtanulsz egy akkordot, két akkordot, figyelned kell, hogy húzod, és akkor fogod, és úgy váltasz, és mozdul egyet. De hát látjuk a gitárosoknál, hogy mikor már játszanak nekünk, és mi élvezzük az ő játékukat, az a pont, amikor játsza a dalt, és közben tudsz vele beszélgetni. Mert benne van. Kialakult, a folyamat által, a folyamatban kialakult, beépült. Beépült a mozdulatsor. És automatán megy, mert azok a dolgok beépültek. És itt Jézus, ez nem egy adakozó üzenet, amit itt tanít. Hanem arról beszél, hogy igen, lehet az elején oda kell figyelned, de ha sokat csinálod, akkor már automatikusan fog menni. Hogy nem tud az egyik kéz a másikról, és élsz egy ilyen életet. És Jézus, tudod, azt mondja, hogy szeretném, ha eljutnátok arra pontra, ahol a kegyelmem már annyira megváltoztatott, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy nem kell már azért imádkozni, hogy Uram, vajon adjak-e az evangélium terjedésére, adakozzak-e? Hogy még több ember megismeri az Úr Jézust. Uram, csak mondj egy valamilyen módon, csak jelensd ki nekem, hogy igen, hogy adakozzak-e az evangélium terjedésére. Nem. Mert automatikus. Ez Istennek a szíve. Tehát kihívja az értékeimet, és mindjárt befejezzük. És ezért szeretem ezt az évvégi adakozást itt a gyülekezetünkben. Tényleg, mert amikor készülünk adni, és imádkozom én is, és készülünk a gyűjtésre. Tehát ez az évvége, ez mindig nagyon izgalmas, mert gyűjtésünk van, ahol nagyon sokan szolgálnak, és adják az idejüket, a kapacitásukat, a délutánjaikat, vagy az óráikat, és ott vannak, és gyűjtenek. És aztán Tudod, várjuk a szegedi embereket, mert mi hiába megyünk ki gyűjteni, nem mi adjuk a 3 tonna élelmiszert, amit már 3. éve gyűjtünk. 3 tonna kaját gyűjtünk össze ilyenkor. Nem mi rakjuk bele a kosárba. Persze mindannyian bemegyünk, valamennyire vásárolunk és beletesszük, de nem mi adjuk. Mi várjuk a szegedieket, azért tájékoztatjuk őket, hogy van gyűjtés, és amit tudsz, az hozz. Azt tedd bele, 1 kiló liszt, 1 kiló liszt, de valaki egy teljes, neki annyi pénze van, egy teljes kosárkaját tolt valaki oda. Többször is. Tudod, kinek a saját mértéke szerint. De az, hogy mi tudjuk eljutatni a rászorulóknak, ahhoz másoknak adni kell. Egy ilyen gyűjtésnél. Oké, tehát várjuk, hogy ők is megtegyék a részüket, és ugyanez, ahogy megyünk mi gyülekezetként ebbe az évvégi adakozásba, hogy csak tegyük meg a mi részünket, kérdezzük meg Istentől, mi részünk ebbe. Mennyi? Tudod, és szeretem. Mert ez egy ilyen forradalmi időszak, forradalmi változást tud hozni mindannyiunk életében. Mert tényleg, tehát ha a szándékod az eljöveteleddel ide, a gyülekezetbe például, az, hogy mit kaphatsz, akkor ez lesz a jutalmad. Hogy itt vagy, itt lehetsz, és jól is érezheted magad, de csak ennyi. Oké? De ha a szándékod az eljöveteledben az az, hogy adj valamit abból, amit Isten beléd helyezett. Másoknak, akik itt vannak, vagy ezen túl, akkor többi már nem emberektől fogsz függeni. Hogy el kell jöjjek, hogy jól érezzem magam. El kell jöjjek, hogy felépüljek. És ez egy akkora áldás. Tehát az áldás be van építve a folyamatba. És ahogy jövünk, ezt szépen megtanuljuk. Ahogy Istennek szépen megtanuljuk az ő hangját hallani, hagyjuk, hogy bánjon az életünkkel, hagyjuk, hogy kihívjon bennünket, mi bízunk a helyzetekben, döntéseket hozunk a bizalom alapján, és szépen ez a folyamat, tehát ott lesz az áldás szépen beleszépítve, és azt veszük észre, hogy belül a felszín alatt formálódunk, és ami régen fontos volt a felszín fölött, és hogy nézek ki, meg mit csinálok, akár keresztényként, meg fog változni, mert itt fognak változások történni. És itt meg fog minden fönt változni. Még úgy is, hogy lehet, hogy ugyanaz történik. Mint az első 30 évedben, vagy az elmúlt 5 évben, ugyanaz történik, mint az elmúlt 5 évben, de ha ez megváltozik, ez minden megváltoztat. És erre csak Jézus képes. Csak Jézus képes. És ez hatalmas áldás. És Isten meg fog jutalmazni. Nem arannyal a mennyben, nem emberek dicséretével, azok eltűnnek. Ja. Tehát az, hogy ismert és elfogadott legyek, az nem a megfelelő érték. Az, hogy valami pozíciót szerezzek, az sem a megfelelő érték. Az egy múlandó öröm lesz. Az élvezet, az sem egy megfelelő érték. Hogy csak, hogy élvezzem a dolgokat, élvezni. Ez egy nagyszerű melléktermék, mert bizony Isten azt akarja, hogy amit csinálunk, azt élvezzük, legyen örömünk, nyilván, de amikor csak ez a játék célja, az egy szörnyű érték. És hogyha sekélyesek az értékeink, akkor üresek lesznek a győzelmünk. Úgyhogy én azt szeretném, hogy Isten írja az én pontozó táblámat. Nem mások. Isten. Te hogy vagy ezzel? Mert a dal alatt ezen gondolkozzál, hogy te hogy vagy ezzel. Nekem szükségem van rá, Istenre, és hogy ő írja az én táblámat, a pontjaimat. Mert túl stresszes, ha nem ő írja. Az élet az túl stresszes. Tényleg. És túl sok embernek van, túl sok véleménye, és túl sok dolognak kell így megfelelni. És én ezt már nem tudom tovább így csinálni. Hogy itt, ott, amott, mindenhol meg kell felelni. Nem. Úgyhogy én azt szeretném, hogy az én atyám, aki látja azt, hogy én titokban mit teszek. Oké? mert senki más nem látja azt, amit Isten lát. Hogy ő pontoz engem, és őt kell megkérdezzem, hogy apa, jó voltam ma? Nem körbe kérdezni, hogy valaki mondja már valamit, hogy jó voltam én ma. Nem, apa, jó voltam ma? Ügyes voltam? És tényleg egyébként apaként. Jó apa vagyok? Hát nem a gyerekeket kell megkérdezni, ez biztos. Biztos nem. Tényleg, mert amit néha tennem kell, hogy jó szülő legyek, az nem népszerű, ugye? Tehát ez nem a népszerűséget szolgálja otthon. De céllal vagyok a szüleik. Céllal élem az életem. És hogyha van célom, van egy okom alul, akkor nem kell mindenkivel megkonzultálnom. Oké, nem? Nem kell minden véleménnyel egyezzen, nem kell minden emberrel egyezzen. Isten az én forrásom, ő az én jutalmam. Ennyi. És Isten az én forrásom, ő az én jutalmam. És ilyen értékekről akarok nektek prédikálni a következő hetekben. Oké, ilyen forradalmi változásokról. Nem kifejezetten az adakozásról, hanem a hit elveiről. A látás és értékek elveiről. És még csak annyit így ugye említettem, hogy sosem prédikáltam úgy pénzügyekről, hogy éppen pénzügyileg bajba voltunk. Tehát most sem ezen. Ez az adakozás sosem azért történik. Viszont az, hogy csináljuk ezt az adakozást, ez egy nagyszerű lehetőség. Tényleg egy nagyszerű lehetőség, azt gondolom, mindjártunknak. Arra, hogy a királyság értékei alapján kezdjünk el működni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy Isten királyságáért adakozni fogunk. Hogy Isten királysága legyen az első. És ebben benne van az, hogy akár valaki ilyenkor elkezd rendszeresen adakozni. Tehát ez egy ilyen időszak. Hogy akár valaki a szívében Isten szól hozzá, és azt mondja, jó, itt nem csak egy egyszeri évvégi adakozást csinálok, hanem fogok rendszeresen például. Mert ez egy ilyen időszak, Isten használja ezt arra. És mire használjuk az, ami bejön pénz ebből? Hát a gyülekezet építésére, Isten királyságának a terjedésére, hogy prédikáljuk az evangéliumot az embereknek. A szolgálatainkon keresztül, amiket csinálunk. És erre bizonyságok azok az emberek, akik az elmúlt években közénk jöttek, rábízták az Úr Jézusra az életüket, bemerítkeztek, és van Istennel egy kapcsolatuk. És részei egy gyülekezetünknek. És nem csak ennyi, hanem ráadásul áldás a környezetüknek, ahol vannak. Most akik rendszeresen néztek minket a neten, itt Szegeden net van. Nem tudom, hogy nektek van-e netötök, hogy mondják. Oké, tehát most így az év végén hagyd, hogy Isten beállítson téged is a játékba. Ez egy kihívás neked is. Hogy hagyd, hogy beállítson. Felállít téged most a kispadról, és beállít téged a játékba. És tudod, úgy van ez, hogy amikor bekerülsz a játékba, amikor végre játszhatsz, nem kispadról nézed, hanem végre játszhatsz, akkor kezded el igazán felfedezni, hogy miről is szól, és milyen izgalmas, és kicsoda is Isten valójában. Nem akkor, amikor szemléled a többieket, hogy csinálják, meg hogy kéne csinálniuk, meg, hanem amikor te is csinálod, és tudsz belehozni áldozatot a részedről. Az egy forradalmi változás tud lenni. És most van lehetőséged arra, hogy bekerülj ebbe a játékba, hogy változást hoz sokak életébe. És tényleg úgy érzem, hogy amit csinálunk, az változást az emberek életébe. Tényleg. És most éneklünk egy dalt, és kérdezzük meg Istent. Ne kapcsoljál most, ha nézel minket, hogy jó, már vége van, Balú befejezte. Ne kapcsoljál most. Hát ez egy fontos rész. Kell legyen a végén egy beülepedési rész, ahol úgy egy kicsit megrokkan az, amit hallottunk, Istennel reflektálunk, és tudod, föltesszük azt a szokásos kérdést, amit újra és újra fölteszünk neki így az üzenet végén, hogy, és ezt tedd föl, Szent Szellem, mit akarsz nekem mondani ma az üzenetből? erősítsd meg, mutasd meg. Úgyhogy imádkozzunk, jó Uram? Néha a te értékeid és a mi értékeink nagyon különböznek. És tényleg, tényleg nagy segítségre van szükségünk ebben. Mert gyakran a rossz pontozó lapokat nézzük. A mások pontjait nézzük az életünkben, és nem a tiédet. És sokszor tényleg emiatt úgy tűnik, hogy vesztésre állunk, vagy nem csináljuk a jó dolgot, vagy nem jól csináljuk a dolgokat. Csak azért, mert rossz emberek lapjait nézzük. Köszönjük, hogy te titokban látod azt, amit csinálunk, és te egy biztos pontozást csinálsz, és egy megbízható pontozást, ami igazán számít. Úgyhogy ezért imádkozom, hogy még ezekben a pillanatokban is szólj hozzánk, Uram, a dal alatt szólj hozzánk, Uram, szólj a te népedhez, halljuk meg még azokat a dolgokat bent a szívünkben, amiket meg kell hallanunk, hogy az értékeink, azok tényleg a tiédhez igazodjanak. A te hangodhoz. És tudjuk, hogy a te kegyelmed mindenre elegendő. Mindenre elegendő, hogy mindenre van kegyelmed. Jézus nevében. Amen.